becsolta a stábot, a csapatot, és ez a mai napig érződik.
Hát én csak azt tudom ajánlani, hogy aki teheti, az menjen moziba, és nézze meg a Véletlenül írtam egy könyvet című filmet, a családjával, barátaival, akit éppen el tud írni magával, biztos, hogy utána egy jó beszélgetést és meg fog érni a film. Én nagyon szépen köszönöm Lakos Nórának, a film forgatókönyvírójának és rendezőjének, hogy itt volt velünk, és sok sikert, sok nézőt kívánok.
Köszönjük szépen.
Viszont hallásra.
Száztizennégy, 115, 116,
117 perc.
Pink Floyd rajongók, figyelem! Most jövő héten csütörtökön január 23-án az A38-on lesz a Keith Floyding új koncertje, az idei év első koncertje, Dreamboat Queen X címmel. Ezen a koncerten egy Best of Pink Floyd programra készülnek, de hogy pontosan mi fog történni azokkal, akik elmennek majd erre a programra, hát erről fogom most kérdezni Tóth Andrást, az együttes gitárosát, szeretettel köszöntöm.
Üdvözlöm.
Ugye önök most már 25 évet csinálják ezt a műfajt, és ez Keith Floyding, hogyha nem is ezzel a névvel, de gyakorlatilag ezt a Pink Floyd történetet, ezt folyamatosan életben tartják, és minden évben kitalálnak valami olyan újat minden koncerten, amikor valami köré építik ezeket a történeteket, ezeket a zenéket.
Ez így van. Nagyon régóta gyakran sok koncertünket egy koncepció köré szervezzük, egy fő tematika köré. Ugyanakkor vannak koncertjeink, mint amilyen ez is lesz, amikor a magunk módján válogatunk egy ilyen vegyes csokrot a Pink Floyd számaikból, mind új slágerekből, mind új ritkaságokból, és nem csak a Pink Floyd számaiból, hanem szóló munkásságokból is. Ez most se lesz másképp.
Hogy történik ez a válogatás? Ilyenkor mindannyian bedobják egy közös kalapba azt, amit szeretnének, és akkor abból kiválogatják, ami mindenkinek tetszik, mert úgy gondolom, hogy mindenkinek megvan azért a saját kedvence is a zenekarban.
Természetesen. Ez egy folyamatosan fejlődő, meg változó folyamat, hogy ezek hogy állnak össze, ezek a setlistek, számlisták. De általában mindenkinek az ötlete benne van, mindenkinek az, amit szeretne, bekerülhet. És hát egyben figyelünk arra is, hogy a közönség is mit szeretne hallani, tehát hogy arra is tekintettel vagyunk nyilván, de ugyanakkor keressük a kihívásokat is, hogy mi az, ami még nem volt, vagy mi az, ami érdekes. És ez most is így lesz, hiszen mivel a tavalyi év az nagyon erősen a 70-es évekről szólt, a nagy albumokról, mint amilyen a Dark Side of the Moon, vagy a Division Bell album, aminek ugye évfordulója volt, most egészen más számokat veszünk elő, úgyhogy azért a slágerek sem fognak elmaradni.
És hát 10. alkalommal fognak fellépni az A38-on.
Így van, ez is egy jubileum, és nagyon-nagyon-nagyon szeretjük ezt a helyszínt. Mi mindig nagyon jól érezzük magunkat itt, úgyhogy ezek nagyon különleges hangulatú események szoktak lenni.
Ugye a Pink Floyd az most már kitörölhetetlen a zene történetből, és nyilván mindenkinek megvan a maga kedvence benne. Önnek mi a kapcsolódása a Pink Floydhoz? Tehát, hogy mikor szeretett bele?
Én már egészen gyerekkoromtól a Pink Floydnak mondhatni, hogy megszállottja vagyok. Ez volt az egyike az első rockzenéknek, amiket megismertem, és az első, ami igazán a legnagyobb kedvencem lett, és az azóta töretlen, nem sikerült rávonnom.
És amikor az ember így hozzányúl egy ilyen kultikus darabhoz, vagy egy kultikus zenekarhoz, mint a Pink Floyd, akkor van benne egy kicsit félsz, vagy azt mondja, hogy azért nyúlok hozzá, mert nekem is van erről egy elképzelésem, és én hozzá tudok tenni ehhez.
Abszolút, ez amit ön mond, ez a jellemző. Tulajdonképpen azért csináljuk, mert szeretjük csinálni. Azért csináljuk, meg akarjuk ezt csinálni, ezt a zenét akarjuk előadni, közvetíteni. Ugye a Pink Floydot már nem nagyon láthatjuk élőben, esetleg a tagokat szólóban, de őket is nagyon nehéz elkapni, úgyhogy ez valamennyire már-már egyfajta feladat is, hogy közvetítsük élőben ezeket a szerzeményeket.
És ön látta élőben egyébként? Bocsánat, hogy beleszólok.
Igen, a szóló munkásságokat láttam, tehát láttam Roger Waters-t is élőben, meg láttam David Gilmour-t is.
Volt a szuper. És hát az ő munkásságukból egyébként most majd a koncerten is lehet hallani.
Így van, lesznek szóló munkásságokból meglepetések.
És hogyha már így a személyes élményeknél tartunk, ez azt is jelenti, hogy egyébként elküldik nekik, hogyha valamit feldolgoznak, akkor előfordul, hogy elküldik, visszajelzést kapnak?
Nem, nem. Azért ők már egy olyan szinten vannak, amit nagyon nehéz elérni, vagy megközelíteni. Nagyon nehéz közvetlen kapcsolatot készíteni velük, akár egy interjúra is, úgyhogy nem, sajnos nem tudjuk.
Ez még nem fordult elő.
Nem.
Minden esetre, aki elmegy majd 23-án este 8 órakor az A38-ra, ez a következő csütörtök, az hallhatja ki Floyding Dreamboat Queen X című estjét, és azt gondolom, hogy mindenki megtalálja majd azokat a dalokat, hiszen egy Best of Pink Floyd programra lehet készülni, amiket ő szeret a legjobban, és hát akkor ezek szerint azt is megtudjuk, hogy a tagoknak még a kedvencei, hiszen nyilván akkor ebből válogatták ezt össze. Én nagyon szépen köszönöm Tóth Andrásnak, akit majd a gitárok mellett láthatunk csütörtökön, hogy itt volt velünk, és kívánok egy remek koncertet.
Köszönöm szépen.
Én is köszönöm. Viszont hallásra.
Viszont hallásra. Persia is moving up in the world, and along with it has come a new freedom of expression. Tehran is a modern city, visibly leaning more west than east. The miniskirt is here, and along with it has come a new freedom of expression.
the ghost. Preachers reach for their decay. Attention to the bigots, has been sure be wise or not to pay. And all the sins they curse on you, defy your life is meant to be. And all the moral chastity, for never a man to set you free. You may not agree, but
lead
life of misery.
114, 115, 116.
117 perc. Országlidi kiállítására invitáljuk Önöket a Kiscelli Múzeum templom terébe, ahol Bolyongások címmel látható a kiállítás, és erről a kiállításról Medvedivet beszélget Árvai Mária, művészettörténésszel, aki a kiállítás kurátora.
Ha megengeded, egy picit visszamennék az időben, 1950-es évek, Kiscel. És a kastély parkjában vagy kertjében egyszer csak felbukkan Országlili, mert nagyon keres valamit, és meg is találja, azt mondja, kérlek mondd el, hogy miben. Aztán később visszatér, hogy amire rátalált, azt meg is fesse. Csak akkor történik valami, mert ebből így nem lesz semmi, illetve mégiscsak születik egy mű, csak valami más talál a kertben, mint amire számított. Szóval mi a története a fehér szobornak? Mit keresett a művész?
Ez egy nagyon kedves kép, amire rákérdeztél. Ez valóban itt készült Kiscellben. Legalábbis ez volt az ihlető forrás, ez a helyszín, ami nem csak Országlilit ihlette meg, hanem ha még egy picit visszamehetünk időben, Anna Margit és Ámos Imre is jártak ide festeni, sőt a II. Világháború alatt itt ragadt Budapesten Marcel Jean, francia szürrealista képzőművész, aki textiltervezéssel foglalkozott, és ő is járt itt Kiscellben, ő nem festett, hanem egy irodalmi művet írt, Álomtöredékek vagy Ezik címen franciául, ami szintén erről az ihlető forrásról szól, erről a nagyon furcsa környezetről, ami akkor az 50-es években is még itt volt. Az történt, hogy Schmidt Miksa a 20. század elején, aki a tulajdonosa volt a Kiscelli kastélynak és ennek a templomnak is, ami egyébként akkor a bútorok bemutató termeként szolgált, rengeteg szoborral vette körül magát a parkban, és sok másolat volt, sok eredeti, de ezek tönkre mentek, összetörtek, töredezettek voltak, és Országlili, amikor itt járt az 50-es években, ő úgy értékelte, hogy ez itt egy szobortemető. Lefűrészett végtagoknak látta a törmelékeket, és ami őt először megfogta, az tulajdonképpen egy női szobortorzó volt, aminek nem volt feje. Az, hogy pontosan mik a kép keletkezésének a körülményei, ezt két forrásból tudjuk. Az egyik az egy övkatalógus, amit az egyik első gyűjtőjével Rácz Istvánnal csináltak 64-ben. Annyiból különleges, hogy minden képről írtak egy picit, Rácz István feljegyezte, hogy Országlili miket mondott. És ott elmondta, hogy egy úgy fogalmazott unheimlich környezet volt itt, ami azt jelenti, hogy olyan bizarr, furcsa, kicsit olyan idegesítő, hogyha lehet így fogalmazni. És ez megfogta őt, ez a szobortorzó, és aztán másodszorra is eljött ide. Ezeket már egy Bálint Endrének írott leveléből ismerjük, ezeket az egyéb finomságait a képkeletkezési körülményeinek, de mikor másodszor ide jött, sajnos a szobortorzó már ledőlt. Nem állt a helyén. Ezen ő felháborodott és távozott. De aztán nem hagyta nyugodni, se a környezet, se a szobortorzó, és kijött harmadszorra, hogy akkor legalább a környezetből valamit megfogjon, valamit megfessen, és akkor történt egy teljesen szürreális történet vele, megkergette egy szatír Kiscellben, és egy kecskepásztorhoz menekült. Szóval el lehet képzelni, hogy akkor itt ez még nem volt kiépítve, ez a környék, sokkal kevesebb ház volt, kicsit pusztaság, kicsit mezők voltak, és rengeteg szobortörmelék. Ráadásul a II. Világháborúban a bombatalálat érte a templomot, tehát egy romos épületet kell elképzelni körülötte romos szobrokkal. Országlilit ezt fogta meg, egyrészt a pusztulás, másrészt az a nagyon furcsa, kicsit olyan élőnek ható szobrok ezekkel a testtartásokkal, ahogy itt szana széthevertek. És valószínűleg az 50-es évek Magyarországának a szürrealitását felfedezte itt ezen a környéken, úgyhogy ezek lehettek az ihlető forrás.
Ami az életét és az életművét illeti, a templom mint olyan, és itt most nem építészeti értelemben gondolok rá, hanem ahogy az ember egy kicsit olvas utána az életébe, a történetekbe és a műveibe, hogy a templom számára valami mást jelentett, valami belső létezési vagy szellemi formát.
Ez nagyon nehéz megfogni, mert nagyon elvontan gondolkodott vallásról és egyáltalán hitről. az egész életművön végigvonul egy ilyen világnézeti vagy hitbéli keresés. Én azt szoktam mondani, hogy egy állandó hadakozás a halál véglegességével, és valóban a templom az neki nem egy épületet jelent, aminek falai vannak feltétlenül, hanem sokkal inkább valami olyasmit, ami az emberen belül van, így fogalmaz egy lejegyzett beszélgetésben, hogy az egy jó sugarú, ahonnan az ember tisztább gondolatokkal távozik. Egészen fiatalon, már a 60-as években ilyesmit ír a barátainak Tihanyból, hogy úgy szeretne nekiesni a templom falainak, és szeretné befesteni az egészet. A templomok festésének és kifestésének a gondolata az végigkísérte őt. Sok helyütt ez egészen máshogyan jelenik meg, ez a templom gondolat. Egyrészt az emlékezésen keresztül, másrészt az írásos képek korszakában, az imádságon keresztül. Van egy nagyon fontos emléke 1944-ből, amikor Ungváron a Moskovics téglagyár udvarán a gettóban voltak a családjával, és a férfiak kimentek a szabad ég alá imádkozni, énekeltek, zsidó férfiakról van szó. Erről mesélte azt, hogy ez templom volt falak és pap nélkül, hogy az ég is megmozdult, tehát hogy az élő imádságnak az ereje például, az is a templom képzetét idézi fel benne.
A gyerekkori és a családját ért traumákat azt az egész életén átcipelte egészen a nagyműig, a labirintusig?
Azt gondolom, hogy folyamatosan dolgozott ezen, tehát ez egy terápiás munka volt, hogyha úgy vesszük az ő festészete. Folyamatosan emlékezett, és kereste a kapaszkodókat egyrészt a régmúltnak a jelenlétében, az egykor volt dolgok bizonyosságában talált fogódzót, másrészt abban, hogy folyamatosan emlékezett. Ez a túlélő generációra abszolút jellemző, ez az erkölcsi kötelességként föléjük magasodó emlékezés, hogy emlékezni kell a veszteségekre, hiszen a túlélőt mindig lesz Levendel László fogalmazza így. A túlélő mindig gyanús, és gyötri valami felelősség, hogy miért éppen ő élte túl ezt a világégést. Úgyhogy ez országügyben is benne munkál egészen végig.
Ami a művészi attitűdöt, vagy magát a munkáit illeti, neki etalon volt Bálint Endre, és Vajda Lajos is. Bálint Endre majd még fölbukkan az ő életébe. Aztán jött egy inkább szürrealista korszak. Innen hová tudott tovább lépni?
Az 50-es években valóban ezt szürrealistának szoktuk nevezni ezt a korszakot, ami a klasszikus értelemben persze nem szürrealista, olyan értelemben nem szürrealista, hogy valami elfolytott ösztönvilágnak a felszínre törésével lenne itt dolgunk, vagy tudattalan tartalmaknak a kontrollálatlan áramlásával, ilyesmiről nincsen szó. De mégis ez a bizarság, furcsaság, egyáltalán az 50-es évek Magyarországának a bezártsága, ez a szürreális zártság, ez mind-mind megjelenik a képeken, és ilyen értelemben van szürrealizmus, hogy sokszor egymáshoz időben és térben egyáltalán nem illő motivumok találkoznak a képeken. És ez valahogy a szorongásait fejezte ki ez a korszak. Azokat a szorongásokat, amiket a jelenben átélt az 50-es években, és valahogy ettől próbál szabadulni, aztán az 50-es évek végétől eljut Bulgáriába és a Szovjetunióba, és találkozik a keleti kereszténység ikonfestészetével, és itt elindul valami fajta keresés, valami egy picit másmilyen festészetet szeretne. Azt gondolja, hogy ez már biztos mások is unják, hogy ő állandóan a félelmeit és a szorongásait festi, és talán ő is unja, és keres valami mást. Itt egyébként van egy nagyon érdekes, már Bálint Endrét említettük, lökés, amit ő kap egy festőtársától, és ez Gyarmati Tihamér. Bálint Endre elmegy 56 után Magyarországról, és csak 62-ben tér vissza, és országügynek nagyon hiányzik az, hogy valakivel megbeszélhesse az ő képeit, mert tényleg az 50-es években nincs műkritika, nincsenek kiállítások, egyszerűen nem kap visszajelzést, és keresi, hogy ki az, akivel valamilyen kapcsolatot kialakíthat. És a tavaszi tárlat után, ahol együtt függenek a képeik, Gyarmati Tihamér lesz az, aki felveszi vele a kapcsolatot, és egymás műtermébe eljárnak, és Gyarmati Tihamér az, aki azt mondja neki, hogy hát ennek a fajta perspektívikus térábrázolásnak már kicsit lejárt az ideje, és hogy jó lenne kicsit máshogyan közelíteni a festészethez, és kiadja a jelszót, hogy síkok, színperspektíva, absztrakció, és valahogy ezt a formai utat is kezdi keresni országül, és egy picit olyan, mint hogy az 50-es évek végén ehhez keresne tartalmat vagy témát, és akkor jön az első ikonos korszak és a kozmikus korszak is, ami egészen más, mint a szürrealista képek világa.
A temetői képek azok szintén a traumából jönnek, az édesapja elvesztéséből?
A temetős korszak az 50-es években, 50-es évek közepén járunk, 54, az egészen biztosan egy ilyen szoros életrajzi impulzus miatt kezdődik el. Eddig sokáig azt olvastuk, hogy nem tudta, mi történt az édesapjával, ez nem teljesen pontos. Robert Miklós, aki az első rajztanára volt Ungváron, ugyanúgy, mint országgyűlő édesapja, 45-ben visszament az akkor már Szovjetunióhoz tartozó Ungvárra, és országgyűlő családjának földjei voltak az édesapja, a földműveléssel és borkereskedéssel, bortermeléssel is foglalkozott, és mint kulákot őt bebörtönözték, 7 évre ítélték, és a lembergi börtönben halt meg. Erről országgyűlő értesült Robert Miklós a Bécsben élő húgán keresztül, kicsit Mandinerből értesítette a családot levélben, tehát tudta, hogy meghalt az édesapja, 53-ban értesült erről, de azt nem tudta, hogy el van-e temetve, és hogyha igen, hová. És ezeken a temetős képeken egy picit ez is kifejezést keres, hogy síremléket akart állítani az édesapjának, illetve emlékezett rá. A zsidó közösségekben általában a halál évfordulójakor, a járcájtkor emlékezni szokás a halottakra, hát ezt pontosan országban nem tudta, hogy mikor van, de ez az emlékezés időről időre megtörténik, amikor egy temetőben mondjuk lát egy olyan portrét, egy sírkövön, ami az édesapjára emlékezteti.
Ha már az előbb említetted Bálint Endrét, én azt olvastam, hogy Bálint annyira odafigyelt Ország Lilire, hogy amikor az őt vásárló gyűjtők tőle vásároltak, akkor mindig kérte, hogy a Lilitől is vásároljanak képeket. Aztán van még egy kapcsolódási pont, ami egészen konkrét, mert eddig a fájdalmakról és félelmekről beszéltünk, de van egy tér, egy szintér az Ország Lili életében, ez pedig furcsa mód az Állami Bábszínház, ahol olyan figurákkal találkozik Bálint Endrén túl, mint Jakovics Józseffel, aki ugye a festőműhelyt alapítja, és akkor előkerül Bródi, Vera, Anna Márk, és amikor másodszor tér vissza, akkor már ő lesz a műhely vezetője, és előadásokat, díszleteket tervez. És akkor az emberbe fölmerül, hogy ez egy egészen más világ, mint bent élni abban a bizonyos, alig 30 négyzetméteres lakásban is dolgozni, és nagy képeken dolgozni. A kettő hogy jön össze a bábszínházi munkákban, valami felhőtlenség és humor csillan meg a munkáiban.
Azt hiszem, hogy a humor neki ugyanúgy sajátja volt, mint a tragikum, csak a festészetében sokkal inkább ezek a súlyos mondani valók kerülnek elő, míg a bábszínházi munkáiban sokkal több teret kapott a vidámság, de ha már Bálint Endrét említjük, akkor érdemes az ő levelezésükbe beleolvasni, mert abban van egy ilyen nagyon kedves évődés, civódás folyamatosan, és ott is előjön az, hogy Országlilinek igenis volt egy nagyon erős, humoros oldala, egy nagyon komoly öniróniája, amit megenged magának a leveleiben. Bálint Endre nagyon fontos kapcsolat volt, a Bábszínházban ismeri meg, ahova Bálint bejárt plakátokat tervezni, ugye Jakovics Józsefnek a sógora, és aztán utána a heti rendszerességgel feljárt Országlilihez, és nézte a képeit, és adott visszajelzést, és ez tényleg egy életük végéig, már mint Országlili élete végéig tartó kapcsolat. De a Bábszínház egy nagyon kedves közeg volt, tehát amellett, hogy rendkívüli képzőművészek dolgoztak ott, egy nagyon erős kulturálisan, nagyon erősen inspiráló közeg, amellett egy megtartó ereje volt, mint munkaközösség. Ez például abból a kollásorozatból is látszik, ami már a 2010-es évek szerzeményezése a Fővárosi Képtárban, ez nem egy múzeumnak szánt műtárgy, hanem egy karácsonyi húzás alkalmával az egyik kollégának készített ajándék volt. Bognár Péter volt a megajándékozott, aki később bábszínészként dolgozott, de eleinte segített a díszletfestőműhelyben, és kíméletlenül kifigurázza Bognár Péternek az operett rajongását és a hipohondriáját, és tényleg öröm olvasni egy ilyen nagyon vicces sorozat, amin a mindenféle betegségektől való rettegésről is szó van, és az ember test csodái, ez a címe, és rögtön a címlapon Arnold Schwarzenegger pózol, aki már 71-ben fitness világbajnok volt. Nagyon jól lehet szórakozni ezeken, de a gyerekdarabokban is itt kiállítottunk egy bábot, amit Országgyűli tervezett, Hangyász Hugónak hívják az illetőt, ő egy festőművész, egy hangyás sün, akit a színházi hagyomány szerint a saját képére formált. Úgyhogy ebben is van valami, ebben a nagyon aranyos figurában, hogy tényleg van valami Országgyűli karakteréből.
Nagyon sokat utazott, ugye több nyelven beszélt, iszonyatosan sokat olvasott, de amikor utazott, akkor egyedül utazott. Szerinted miért?
Nagyon nehéz volt utazni, és hogyha elolvassuk ott azt az önéletrajzot, amit itt kiraktunk, az egyik ilyen téridézet, a lakást felidéző, szobát felidéző dobozra, akkor abban az olvasható, az 66-ban íródik, amikor éppen szeretne engedélyt kapni arra, hogy Tel Avivban a kiállításán részt vehessen. Külön le kell írni, hogy az életében volt esetleg egy olyan pont, amikor ő is külföldön tartózkodott, és a férje Majláth György is külföldön tartózkodott. Tehát, hogy nem volt olyan könnyű együtt utazni, vagy egyszerre elmenni Magyarországról. Az utazások azok valahogy úgy alakultak, hogy kezdettől fogva nagyon szeretett volna utazni, nagyon tudatosan dolgozott ezen. Tehát ő próbálta tartani a kapcsolatot a külföldiekkel, akikkel kapcsolatba került. Egyébként ez a Bálint Endre ajánlja a gyűjtőknek, ez is része ennek, hogy egyszerűen a művészek próbáltak utakat találni, hogyha nem működtek a bevett hivatalos formák, nem volt piac, nem volt műkereskedelem, akkor egymást kanonizálták tulajdonképpen azzal, hogy egymást ajánlották. És ez oda-vissza működött. Az utazásoknál is ez majd próbál az itt állomásozó diplomatákkal kapcsolatba kerülni. Ha ide jön egy külföldi művészettörténész, akkor ő kapcsolatot tart vele, levelezik vele utána, és valahogy így jut el aztán később egyre többször külföldre. De mondom, az első igazán jelentős külföldi utazás ez Tel Avivba 66-ban ez a kiállítás előtte. De azért inkább a kelet irányokba, vagy a Szovjetunióhoz kapcsolódó országok irányába utazhat, eljut Bulgáriába, Szovjetunióba, Prágába, de a nyugati utazások az már inkább a 60-as évek, és akkor valahogy ez a Tel Avivi kiállítás, és aztán a 69-es rómaihoz valamennyi áttörést, mert a 70-es évektől már viszik a művei csoportos kiállításokra, tehát akkor valahogy átkerül a tiltottból tűrt kategóriába. Valószínűleg Nérai Katalinnak is köszönhetjük ezt, aki az intézetben, a Külföldi Kapcsolatok Intézetében ezen erősen tevékenykedett, hogy ez létrejöhessen.
Ebből az izraeli utazásból